Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Mesterséges Intelligencia, Tudomány vagy Technológia címmel tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány ünnepén Szegedi Balázs matematikus. Az előadás a mesterséges intelligencia területén zajló forradalmat mutatja be különböző nézőpontokból, különös hangsúlyt fektetve az alapkutatás jelentőségére, amely a nagy közönség előtt kevésbé ismert. Szegedi Balázs matematikus előadásának szerkesztett változatát hallják.
Egyszerre két dolgot fogok megpróbálni ebbe az előadásba belesűríteni. Az egyik, az egy pici szakmai rálátás, de el fogom azért rejteni, mert az előadásnak a nagyobb része az inkább egy általános áttekintés a mesterséges intelligenciáról, hogyan gondolkozunk róla, egyáltalán mit jelent a fogalom, milyen alfajai vannak. Tehát egy egyel tudományosabb nézőpontot próbálunk most fölvenni, és előre szólok, hogy minden ilyen ábrát, ami az előadásban szerepel, kivéve egyet, a mesterséges intelligencia rajzolt, tehát stílszerűen már az előadásban közreműködött a DALI 4 nevű rajzolóprogram. Az első témánk az az emberi agyról szól, tehát a természetes intelligenciából indulunk ki ahhoz, hogy eljussunk a mesterséges intelligenciáig. Gondoljunk az emberi agyra, mintha ez egy számítógép lenne. Mit lehet róla mondani ilyen szempontból? Egy nagyon furcsa számítógép, nagyon nagy a számítási kapacitása, 86 milliárd neuront tartalmaz, ami mindegyiknek több ezer szinapszisa van, tehát a komplexitása az elképesztő. Ezzel együtt viszont nagyon alacsony az energiaigénye, hogyha ezt szimulálni akarnánk számítógépen, akkor az lényegesen nagyobb energiaigényű lenne. Az emberi testhez képest azonban nem olyan alacsony az energiaigénye, az emberi test energiájának a 20%-át használja. Rengeteg műveletet párhuzamosan tud elvégezni, ebben különbözik a klasszikus komputerektől, és ami furcsa, nagyon rosszul teljesít bizonyos egyszerű feladatokon. Főleg ilyen exaktul megfogalmazható feladatok, mint egyszerű számolgatások, mondjuk mennyi gyök 3,5, ezt fejben nagyon kevesen tudják kiszámolni, azok is sokkal lassabban, mint egy 70-es évekbeli zsebszámológép. Szóval rosszul teljesít ezeken a fajta feladatokon, más feladatokon, mint például képek, hangok, valós idejű feldolgozása, kreatív feladatmegoldás, komplikált érvelés, ezeken kiválóan teljesít, jobban teljesít, mint sok most elérhető rendszer. És a korunk nagy kérdése természetesen az, hogy tud-e versenyezni a számítógép ezekben a feladatokban a természetes intelligenciával. Ha igen, akkor annak milyen következményei lesznek. És itt akkor rátérnék a mesterséges neurális hálókra. 1957-ig nyúlik vissza ezeknek a története. Frank Rosenblatt építette egy nagyon egyszerű kis mesterséges látókérget 400 fotocellából és mesterséges neuronokból, és a New York Times már akkor nagyon lelkes volt. Természetesen mindig az első ilyen lépéseknél van egy nagy kezdeti lelkesedés, aztán az elül, és később jönnek a nagy áttörések. Akkor már azt mondták, hogy ez majd sétálni, beszélni, írni, reprodukálni fogja tudni magát, stb., és majd öntudatra ébred. Na hát ez akkor nem történt meg, és nem csak akkor, hanem később sem. 70-es, 80-as években tovább finomodott a mesterséges neurális hálók elmélete, bizonyos egyszerű matematikai alapokat leraktak. Tehát itten sok évtized lassú fejlődésről beszélhetünk, nem túl impresszív gyakorlati eredményekkel, és az elmúlt 10 évben indult robbanásszerű fejlődésnek a téma. Ez az én személyes nézőpontom, én 2015 körülre teszem ennek a forradalomnak a kezdetét, majd mindjárt elmondom, hogy miért. A lényeg az, hogy az áttörést a neurális hálózatok hozták, ezt másképpen úgy mondják, hogy mély tanulással kapcsolatos módszerek, és ezen kívül, tehát ezek a módszerek befejlődtek, és azt is hozzátenném, hogy a hardverek, amelyek párhuzamos számításokat tudnak csinálni, azoknak is el kellett érni egy bizonyos szintet, hogy ez a fejlődés megtörténhessen. Azonban már itt kihangsúlyoznám, hogy beszélünk mesterséges intelligenciáról, az egy nagyon nagy gyűjtőfogalom, azon belül van a gépi tanulás, ami már egy kicsit specifikusabb, és még azon belül is a mély tanulás az egy része. Tehát amikor ezekről a neurális hálókról beszélünk, az egy kis szelet ennek az egésznek, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az egész forradalmat szinte kizárólag a mély tanulás fejlődése hozta meg. A mesterséges intelligencia forradalma a következő téma. Mi történt 2015-ben? két dolog, amit én kiemelnék, az egyik az az AlphaGo, ez egy látszólag ártalmatlannak tűnő dolog, ezt a japán játékot játsza, és hirtelen meg tudta verni a világbajnokot. A másik az egyel jobban látszik, hogy hasznos, az az emberi szintű képfelismerés. Egyébként pont ez az Inception Network a bátyám Szegedi Krisztián nevéhez kötődik, de más hasonló architektúrák is megjelentek, a ResNet és így tovább. Tehát, hogy ott volt ez a fázis átalakulás, amikor hirtelen nagyon béna, mondjuk így, ilyen vizuális rendszerekből hirtelen nagyon komolyan veendő rendszerekké váltak. A Go-nál pedig azt emelném ki, hogy én beszéltem még 2013-ban, vagy talán 2014-ben egyik barátommal itt Magyarországon, aki valamennyire versenyszerűen gózott, és azt mondta, hogy az elkövetkező 50 évben biztosan nem lesz olyan program, ami megveri akár csak egy közepes gójátékost, ehhez képest egy évvel később már a világbajnokot is megverte. Tehát én azt mondom, a forradalom az, amikor mindig minden korábban történik, mint ahogy várjuk. Tehát a gépek előbb tanultak meg látni, mint beszélni, arra még néhány évet várnunk kellett. Egyébként még a látásnál, ami itt egy technikai eszköz, ezek a konvolúciós hálózatok, ezek azért érdekesek, mert itt már elszakadt a biológiai motivációtól. Tehát mondhatjuk azt, hogy a neurális hálózatok témáját a biológia motiválta, de aztán ez ki lett terjesztve egyéb mérnöki trükkökkel, amik már nem jelennek meg az agyban. Na de mi hozta a forradalmat a nyelvhasználatban? 2017-ben történt meg, akkor publikálták ezt a cikket, aminek már a címe is fantasztikus, már nagyon jól el lett talán. Ez az attention is all you need, csak figyelemre van szükséged szabad fordításban, nem tudom, hogy ez a legjobb fordítás, de én így fordítottam. A cikk az egy ilyen újszerű figyelmi mechanizmusokra épülő hálózatarchitektúrát, úgynevezett transformereket vezette be, és ezek megdöbbentően jól teljesítenek nyelvvel kapcsolatos feladatokon, de azt hozzáteszem, hogy ennek a jelentősége messze túlmutat az emberi nyelveken. Mert hogy a világban szinte minden dolog értelmezhető nyelvként. Például bármi, ami jelek sorozata, tehát például egy hanghullám, tehát hogyha a légnyomások sorozatát így leírjuk, vagy a DNS-ben a bázispárok, és így tovább. Tehát el tudjuk képzelni, hogy szinte bármi, ami jelekkel kifejezhető, az nyelvként is értelmezhető. A jól ismert ChatGPT modell épül ilyen transformerekre például, valószínűleg sokan használják innen, és az is még egy érdekes megjegyzés, hogy a nyelvi modelleknek volt egy járulékos haszna, az a programkód generálás. Az én kutatócsoportomban az emberek napi szinten már ekkora ilyen, nem tudom én, 20-soros kódrészleteket generálnak ChatGPT-vel, és ezek jól futnak többnyire helyes programkódok. Tehát már egészen nagy blokkokba lehet gondolkozni a programozásról, a többit elvégzi a számítógép. Nem hagyhattam ki természetesen, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, hogy mit üzen a magyar tudomány ünnepére, és nagyon szép dolgokat írt. A magyar tudomány ünnepére szeretettel gratulálok, az ünneplés a tudomány és a kutatás sikerének és fontosságának elismerése, valamint az innováció és felfedezés iránti elkötelezettség ünnepe. Kívánok minden kutatónak, diáknak, oktatónak és tudományos munkatársnak további sikereket és áttöréseket a tudomány világába. Legyen ez a nap a kíváncsiság, a tanulás és a közös eredmények megünneplésének napja. Idáig olvasom ezt föl. Bizonyára sokunk vettek már részt ilyen szónoklatokon, amik hasonló minőségben voltak, és emberek mondták, innentől ezeket már a ChatGPT is meg tudja írni. Na de, visszatérve a fősodorvonalba, tudomány vagy technológia? Ez a mesterséges intelligencia. És ahhoz, hogy erről gondolkozni tudjunk, ahhoz előbb kérdezzük meg azt, hogy maga a számítástechnika az tudomány vagy technológia. Hát maga a számítástechnika technológia, hogy a neve is mondja, de nagyon fontos, hogy ez egy tudomány ágra épül, amit pedig úgy hívunk, hogy számítástudomány. Gyakran ezt algoritmus elméletnek vagy bonyolultság elméletnek is hívják, és ez ad egy biztos matematikai alapot ennek az egész témakörnek, és amikor programoznak, akkor ez azért a programozók tudatának a sarkában ez valahol ott van. Na most a mesterséges neurális hálók számítógépeken futnak, akkor ez is a számítástechnika része vajon? És ha igen, akkor a számítástudomány adja ennek is az elméleti alapját? Hát a felszínes válasz igen, a mélyebb válasz nem. A mély tanulás, vagy általánosabban a gépi tanulás, azt én úgy látom, mint egy paradigmaváltás. És másféle módon kell róla gondolkozni, mint ahogy hogy azt a sima algoritmus elmélettel megközelítenénk. És próbálom ezt egy kicsit elmagyarázni ilyen nagyon hétköznapi nyelven, hogy ez miért van. Nyilván ennek több magyarázata van, ez az, hogy én gondolkozom róla. Tehát a programozás nyilván mindannyiunknak volt hozzá valamiféle köze, nagyon jól tudjuk, hogy csinálunk valamit, amit csinál valamit. Szeretjük a általános iskolában a függvényeket gépnek hívni, programot is hívhatunk gépnek, ez tulajdonképpen gép, ami végrehajt egy feladatot, és a program működési elvét azt általában jól értjük, azt mi írjuk, és bár attól még tud meglepő dolgokat produkálni, de magát a programot értjük. Na most a mély tanulás az egyel komplikáltabb, mert ott már az van, hogy csinálunk valamit, amit csinál valamit, amit csinál valamit. Tehát amit mi csinálunk, az egy olyan gép, ami apró lépésenként fejleszget egy újabb gépet, és ez az újabb gép végzi el a feladatot. Ráadásul itt még megjelenik az is, hogy a fejlesztés fogalma függ egy adathalmaztól, a tanulóhalmaztól, amit mi nem látunk át emberek, mármint hogy ez egy nagy adathalmaz, és ettől egy metaszinttel távolabb kerülünk a végeredménytől. Tehát kevesebb kontrollunk van a viselkedése felett. Ez meg is jelenik egyfajta fekete doboz szerű viselkedésben, hogy nem tudjuk, hogy mit miért csinál. Gyakran nagyon jól, nagyon ügyesen csinál dolgokat, mondjuk megveri a világ legjobb góljátékosát, de hogy miért, meg hogyan, azt nehéz belőle kianalizálni. Hát ebben is hasonlít az emberre, nálunk is azért néha nehéz megmondani, hogy mit miért csinálunk. A mély tanulás velejárója a tökéletlen működés. Ebben is kicsit hasonlít az emberre. Ez is egy olyan eredmény, ami a bátyám nevéhez kötődik. Felfedezték, hogy megtéveszthetőek, főleg a vizuális hálózatoknál jött elő ez a probléma. Ezeket adversarial examples-nek hívják, ez volt a kezdeti cikk neve, ilyen ellenséges példák. Természetesen ez egy nagy kutatás, hogy minél kevésbé legyenek megtéveszthetőek. A másik probléma, amire már utaltam, az az interpretálhatóság kérdése, hogy visszafejteni, hogy miért csinál valamit egy ilyen rendszer. Például, hogyha egy önvezető autó elüt valakit, akkor tudjuk, hogy miért ütötte el. Ez ugye azért elég fontos. Egy példa, hogy egy malac képéhez, ha ügyesen, azt mondjuk nagyon trükkösen kell kitalálni, de hozzáadtak egy random ilyen zajt, és akkor a neurális háló egyszer csak ezt elkezdte repülőgépnek látni azt, amit először helyesen disznónak ismert föl. Természetesen az a zaj randomnak tűnik, és vizuálisan nem változtatja a képet, de azért nem olyan könnyű ezt megtalálni, szóval ez küzdeni kell, hogy egy ilyen zajt találjunk, de van ilyen, és ez a van, ez probléma, tehát ennek nem örülünk. Tehát itt jön az én összegzésem erről a témáról, hogy míg a számítástechnika hajnalán már igen erős elméleti matematikai alapok voltak, részben Alan Turingnak és Neumann Jánosnak köszönhetően, addig a mesterséges intelligencia esetén nem mondhatjuk el ugyanezt. Vannak elméleti megközelítések, például egyébként gyakran a statisztika tudományához kötik ezt a dolgot, vagy akár a fizikához ilyen is van, de azért ez egy vadnyugati helyzet, és én inkább azt mondom, hogy jelenleg nagyszerű ötletek, mérnöki trükkök gyűjteménye, 90%-ban technológia és 10%-ban tudomány, és az egyik fontos feladat, hogy ez az arány javuljon a tudomány javára. Na és itt a reklámhely, ezt nem hagyhatom ki, mert én a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben dolgozom, ott van egy EMI csoport, és egyébként ezt az EMI csoportot a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium is támogatja, és benne vagyunk az alapkutatás alprojektben. És ennek ez az egyik fő célkitűzése, hogy javuljon ez az arány, hogy minél nagyobb százalékban legyen ez tudomány. Kreatív-e az EMI? Hát szerintem, ha ilyet tud rajzolni, akkor kreatív. De nézzük bele jobban ebbe a kérdésbe. És ezek teljesen filozófiai saját gondolatok, de azért hadd osszam meg. A kreativitás szerintem nem az, hogy új dolgokat hozunk létre. Az nagyon könnyű és nagyon kevés. Ha én azt mondom, hogy 0-1-1-0-0-0-1-1-0-1-0, ezt elég sokáig folytatom, ez egy új dolog. De sokkal inkább a kreativitás az, hogy egy új érvényes nézőpontot találunk, majd ezt a nézőpontot lehet lefordítani valami eredeti festményé, zeneművé, versé, vagy akár egy új technológiává. Tehát én szerintem ezeket a nézőpontokat, ezeket inkább felfedezzük, mint feltaláljuk, ezek bele vannak kódolva a bennünket körülvevő gazdag fizikai és szellemi térbe. Tehát, hogy én így a kreáció fogalma, azt én így bontanám le, hogy nézőpontkeresés, fogalomalkotás és aztán fizikai manifestáció. Most a mesterséges intelligenciának eredendően erőssége, hogy nagy mennyiségű információnak megtalálja különböző hasznos nézőpontját, reprezentációt. Ezt csinálja tulajdonképpen. Tehát, hogy az igazi kreáció legfontosabb lépése, tehát megvan. itt találhat olyan nézőpontokat, amiket mi még nem találtunk meg. Azt, hogy ez vissza is lehessen fordítani egy alkottásá, egy produktumá, arra is megvannak a módszerek. Tehát, hogy igenis, itten én azt gondolom, hogy beszélhetünk igazi kreativitásról. Abban még szerintem a nyelvi modellek fejlődhetnének, hogy ne csak jól beszéljenek, hanem eredeti fogalmakat is építsenek, új szavakat vezessenek be, és ezeket is használják. Ezt mondjuk a ChatGPT-nél még például nem lehet látni, megpróbáltam rákényszeríteni, hogy ezt tegye, és teszi, de nem túl önazonos módon. Öntudatra ébred-e? Na, ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Ez még előzőnél is nehezebb, mert ugye mindenki csak saját magáról tudja biztosan, hogy van öntudata. Azért feltételezzük, hogy a többieknek is van, mert hasonló helyzetben hasonló ismerős viselkedést mutatnak, mint mi, tehát föltételezzük, hogy hasonlóan éreznek belülről is. De hát erről ez a fő bizonyítékunk, hogy hasonlóan reagálnak. Tehát hogyha egy mesterséges intelligencia rendszer egyszer csak elkezd hozzánk hasonló viselkedést mutatni, akkor én valószínűleg tartom, hogy elkezdjük majd feltételezni, hogy van öntudata. De hogy igazából ahhoz, hogy ebben biztosak legyünk, meg kell értenünk, hogy eszenciálisan mi az, hogy öntudat, és itt sötétben tapogatózunk. Jelenlegi tudásunk azt se zárja ki, hogy mindennek van öntudata, csak esetleg lényegesen különbözik a miénktől. Tehát mivel csak a saját tudatunkat tapasztaljuk meg közvetlenül, nagyon kicsi mintából dolgozunk ahhoz, hogy átlássuk ezt a fogalmat. De hát ez persze filozófia, de mindig, hogyha valaki ilyen előadást tart, akkor ott van rajta a nyomás, hogy erről beszéljen. Úgyhogy én most beszéltem. Féljünk-e a mesterséges intelligenciától? Rövid válasz igen, abból baj nem lehet, ha nem félünk, abból lehet baj. Amit én gondolok, a hosszú válasz az, hogy nem lehet igazán megállítani ennek a fejlődését szabályokkal, sőt, még lassítani sem nagyon lehet, bár ezt most pont próbálják az Egyesült Államokban is, láttam, hogy próbálnak ilyen szabályozást. Ez nem olyan, mint az atombomba, hogy egyezményekkel korlátozzák, mert hogy nincs pontosan definiálva, mi az az EMI. Tulajdonképpen ez egy homályos határvonal, hogy mit értünk ez alatt, és mit nem. Tehát betiltani se könnyű, ha megpróbáljuk, akkor az könnyen boszorkány üldözésével állhat. Meg az is meg lehet egyébként, hogy az EMI az az információ önszerveződésének a következő szintje, és olyan jelentősége van, mint mondjuk az élet kialakulásának. Tehát lehet, hogy ez meg akar történni ezen a szinten. És a legjobb, amit tehetünk, hogy megértjük, mivel állunk szemben. A másik fontos dolog, hogy előre tudjunk gondolkozni. Ezért is fontos, hogy jobban értsük az ilyen rendszereknek a működését. Jó, és akkor itt a jóslatok a jövőre. Megint csak nagyon személyes gondolatok, de azért elmondom, mert úgy nagyjából már látszik, hogy ettől félnek emberek. Az ipari forradalom következtében ugye inflálódott valamennyire a tárgyak értéke. Régen ugye egy cipő valaki egész életében javítgatta, meg hordta, meg nem tudom. Tehát azért ezt mindenképpen valószínűleg ki lehet mutatni. Én azt gondolom, hogy az EMI forradalom során inflálódhat ugyanígy a gondolatok és az emberi kreativitás, beleértve a művészetek produktumainak az értéke. Tehát az intellektuális tér még jobban elzajosodhat olyan tartalmakkal, amelyek már megkülönböztethetetlenek az ember által készített tartalmaktól. Ráadásul fel vagyunk-e készülve egy olyan gyors változásra, amelynek keretében az emberi munka értéke jelentősen megváltozik? Ezt nem tudom. Inkább attól félek, hogy nem. Aztán itt van még két szempont, az egyik negatív, a másik pozitív, hogy azért az embereket tudjuk, hogy könnyű manipulálni. És a mesterséges intelligencia mindent jobban fog egy idő után csinálni, mint az ember, többek között azt is, hogy embereket manipuláljon. Tehát gyakorlatilag bármit meg fog tudni csináltatni velünk. Tehát én nem attól félek a legjobban, hogy majd egyszer csak kiírt minket, hanem hogy gyakorlatilag bármit megcsináltat velünk, és ilyen értelemben függőjévé válunk. A pozitív viszont az, hogy nagyon nagy kihívásokkal nézünk szembe.
Növekvő energiaigény, ugye, és hogy ezekben a technológiai kihívásokban sokat tud segíteni szerintem. Egyáltalán majdnem mindenben sokat tud segíteni, amire az ember képes. És erre már vannak példák. Például itt van ez az AlphaFold, ami proteineknek a csavarodását jósolja meg, és egyébként ezt nyílt forráskódúvá tették, ha jól tudom, tehát hogy ez a emberiség javát szolgáló dologgá vált, de hogy ez csak egy példa, ami a sok közül valószínűleg nagyon sok ilyen dolog lesz, amiben a mesterséges intelligencia megkönnyíti az életünket. Fontos beszélni a technológiai szingularitásról is, ezt nem szabad kihagyni, ez is egy zicser egy ilyen előadásban. Lényegében arról van szó, hogy itt idézem ezt a szöveget, ami ezt leírja, de elmondom a saját szavaimmal. Tehát, hogy arról van szó, hogy amikor már olyan intelligens lesz a gép, mint az ember, akkor már ugyanúgy fogja tudni fejleszteni a gépet, a gép, mint az ember, és be tud kerülni egy ilyen önfejlesztő örvénybe. Aztán egy idő után már intelligensebb is lesz, és még jobban tudja fejleszteni, és így tovább. Tehát innentől bekövetkezhet egy ilyen exponenciális fejlődés, ami már nagyon maga mögött hagy minket, és olyan szinten, hogyha mondjuk annyival intelligensebb lesz az embernél, mint amennyivel a ember intelligensebb egy hangyánál, akkor mi már a koncepcióit sem fogjuk érteni. Tehát lehet, hogy már azokat a gondolati mechanizmusokat már megérteni sincs esélyünk, amelyek onnantól befolyásolják a működését. Szokták ezt is mondani, hogy ami az atombomba a fizikai világban, az a mesterséges intelligencia szellemi dolgok világába, kivéve, hogy az atombomba nem tud jobb atombombát fejleszteni, de az emi tud jobb emit fejleszteni. Úgy gondoltam, hogy ha marad egy pici idő, akkor még pár szakmai részletet rázúdítok a hallgatókra. Ugye a számítástudomány az miért fontos alappillére a programozásnak, az algoritmusok elméletének. Ott az a nagy meglátás, hogy az absztrakt algoritmus fogalma az nem függ a számítógép architektúrájától. Ráadásul ez egy robosztusság, ami ráadásul a bonyolultsági osztályokra is igaz. Tehát az, hogy milyen komplikált egy feladat, az matematikailag kezelhető, nem függ annyira a számítási modelltől, itt azért pontosnak kell lennem. Mondjuk úgy, ezt úgy foglalhatnám össze, hogy nagyon robosztus fogalmakkal lehet dolgozni a számítástudomány témájában. Most a mély tanulásban kevésbé robosztusak a fogalmak, például ez a tanulhatóság fogalma, ez architektúra függő, és így tovább. Tehát, hogy ennyire nem sikerült letisztítani belőle egy matematikai elméletet, de én optimista vagyok, kezdenek megjelenni az első ígéretes eredmények, amik valamiféle robosztusságot mutatnak, és megint csak büszkeséggel mondhatom, hogy az egyik ilyen eredmény az a Rényi Intézet csapatához köthető. Itt van egy soktárszerzős cikk, és ez egyfajta robosztusságot mutat nagy hálózatok esetén, nagy neurális hálózatok esetén. Ez megint már csak az ilyen gurméság, akik értik ezt a szakmai részleteket itt, hogy az inicializálás, a ahonnan elkezdjük tanítani, az arra való robosztusság, hogy gyakorlatilag a belső reprezentációk átfedésbe hozhatóak, hiába tanítottuk különböző inicializálásból. Tehát ez olyasmit mond, hogy mindegy, hogy honnan kezdtük el tanítani, hasonló dolgokat ért meg a valóságról. Hogyha én nagyon messze akarok menni filozófiában, akkor akár azt is mondhatnám, hogy ez az objektív valóság létezését mutatja. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy igen, valóságban minden dolog függ a nézőpontoktól, meg ilyesmi, meg a kultúrától, de hogy igazából ez pont az ellenkezőjét mutatja. Vannak dolgok, amik nagyon szilárdan objektív valóság létezését mutatja. Mindegy, hogy kezdjük el tréningezni azt a hálót, azt a komponensét a valóságnak meg fogja találni. Tehát ez egy filozófiai megjegyzés, de hogy ami miatt én nagyon szeretem ezt az irányt, az pont az, hogy azt jósolja, hogy esetleg itt is van egy olyan elmélet, egy matematikai elmélet, ami olyan a mesterséges intelligenciának, mint a számítástudomány a számítástechnikának. És ezzel az előadásom végére értem, és köszönöm a figyelmet.
Szegedi Balázs matematikus a Magyar Tudomány ünnepén elhangzott előadásának szerkesztett változatát hallották. A teljes előadás és a további programok megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján és a tudományünnep.hu oldalon. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.